Jakab apostol mondja, viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Kedves testvérek, a 255. dicséretünket keresünk egy énekes könyvünkből, 255. dicséretünket, annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 255. dicséretünk első verse így kezdődik, mert igen jó az Úristen dicséret.
Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon is, sorozatunk fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből. Most a 8. verstől a 16. versig terjedő igerészt olvasom. Még mindig Ábrahámmal és az ő hitével foglalkozunk a hithősei sorozatban, tehát hallgassuk az igét, zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 8-tól a 16-os versig olvasom. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy olyan sok mindenre életünk folyamán a Te igéd által rádöbbenhetünk. Valóban jó Téged dicsérni, kora reggel, úgy kezdeni életünk minden napját, hogy hozzád szálljon a mi fohászunk, imánk, ne csak a kéréseink, hanem a hálánk is, a dicséretünk is. És Urunk, köszönjük, hogy arra is tanít bennünket a Zsoltáros, oly sok helyen a Szentírásban még énekeljünk is, hogy amikor éjszaka fenn vagyunk, olyan jó hozzád kiáltani, imádkozni. Köszönjük, Urunk, hogy a fekvő helyünkön néha Te ébresztesz bennünket. És akarod, hogy a Te igazságodról gondolkodjunk. Akarod, hogy keressük a Te orcádat. Vágyunk is Téged keresni, éjjel is és nappal is. Köszönjük Neked a vasárnapot, amikor megállítasz, magad elé hívsz, és a mi életünket oda tehetjük a kezedbe, oda adhatjuk a Te szeretetedbe, és a mi füleinket, szívünket odaszánhatjuk igéd hallására, befogadására, hiszen Te jössz felénk, Te keresel, Te zörgetsz a mi szívünk ajtaján, Te hozod javaidat, áldásaidat, hogy ránk tékozold, hogy mindezeket nekünk ad. Áld meg így a mai vasárnapot, gyülekezetünket és annak alkalmát. Köszönjük Istenünk, hogy Te ma is bőkezően, tele ajándékkal vársz minket. És így jöttél ide közénk lelked által, igédben, hogy bennünket megújíts, megeleveníts, megajándékozz csodálatos dolgokkal. Urunk, hadd legyünk készen a Te szavad befogadására. Hadd legyünk készen a Te javaid elfogadására. És hadd legyünk készen mindannak a megértésére, amelyet a szívünkig hatolóan akarsz közölni velünk. Hadd bízzuk rád még a betegjeinket, gyülekezetünk szenvedőit, családjainkat, mindegyikünket, Urunk, kicsiket és nagyokat. Légy a mi gyógyítónk, vigaszunk, erőnk, menedékünk, örökkön örökké. Köszönjük Neked, hogy szeretsz, hogy evangéliumot adtál, amely minden körülmény között megvidámíthat minket. Légy áldott Istenünk, örökkön örökké. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 229-es dicséret első versét énekelve, 229-es dicséretünk első versét énekeljük. Így kezdődik a 229-es énekünk. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
Yes.
Bizonságtételem alapigéje elhangzott már a köszöntő igében, Isten tiszteltünk legelején. Jakab apostol leveléből olvasom ugyanazt az igeverset, ez a második fejezet, 18. verse. Tehát Jakab levele második fejezetéből a 18. verset hallgassuk meg. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor elkezdtük a hit hőseinek a sorozatát, akkor a bevezetőben elhangzott az, hogy a hívő ember minden helyzetet máshogy él meg, mint az, akinek nincsen hite. Máshogy éljük meg a gyászt, a veszteséget, a próbákat, egy betegséget, minden nehézséget egészen máshogy. Amit hittel átélhetünk, az mindig meglátszik az életünkben. A hívő embernek az életvitele prédikál a hitéről, a hívő embernek a döntései, a cselekedetei alapján meg lehet mondani a hitét. Ábrahámnak a hite is megjelenik az ő döntéseiben, megjelenik az ő lépéseiben, élete dolgaiban és az ő cselekedeteiben. Jakab apostol beszél erről, és szinte olyan vitázva tudja elmagyarázni nagyon bölcsen az embereknek, hogy van, aki csak szájával hisz. Van, akinek csak az ajka mondja, hogy én hiszek, én hívő vagyok. De az élete, az semmi változás nem mutat. Az élete alapján senki nem tudná megmondani arról az emberről, hogy az hívő. Azt mondja Jakab, hogy hát neked a szád alapján van hited, de a hitednek nincsenek gyümölcsei, cselekedetei. És szinte vitázva azt mondja, hogy én meg megmutatom a hitem cselekedeteit, és az én hitem gyümölcseiből látni fogod az én hitemet. Hát Ábrahám is ezek közé tartozott, akinek az életvitelében, döntéseiben, az egész értékrendjében tükröződött az, hogy annak a szívnek igazi élő hite van. Hát ma erről lesz szó, hogy miben nyilvánult meg Ábrahámnak a hite. Az első pont a felolvasott igerész alapján, tehát a földi és az anyagi dolgokhoz való hozzáállás. A földi és az anyagi dolgokhoz való hozzáállásában Ábrahámnak gyönyörűen meglátszódott az ő hite. Rengeteg ember él a világban, akinek e világi, mulandó, földi kincsek a mindent jelent. Rengeteg ember van, akinek csak az számít, ami kézzel fogható és ami értékes. Szokott ide járni egy nagyon-nagyon szegény asszony a parókiára, rendszeresen, hetente néha többször is, pénzt kér, ennivalót kér, és néha-néha ele mond valamit az életéből, és olyan döbbenetesen kijött, hogy a szívének igazából mi a fontos. Elmondta egyszer, hogy tiszteltes úr, én valamikor tele voltam ám arannyal, és mutogatta az ujjait, hogy a mindegyik ujján aranygyűrű, meg a láncok a nyakán, de hát az már a régi, már nincsen meg, minden bekerült ugye a zaciba. De milyen döbbenetes, hogy ez volt neki a minden. Most szegény. Kenyérre nincsen pénze. A családja éhezik. De a szív elárulja az anyagi dolgokhoz való hozzáállását. Bárcsak az az arany meg lenne. Ábrahámra, ha ránéztek, egészen más látunk. Ábrahám nem így állt hozzá a dolgokhoz, hát, hogy bárcsak tele lenne a sátram, arannyal teli zacskókkal. Ábrahámnak az egész földihez, a mulandóhoz való hozzáállása megmutatja, hogy élő hit létezik az ő lelkében, az ő szívében. A mulandó dolgok az ő szemei előtt egyáltalán nem értek annyit, mint Isten mennyei javai, az örökké való javak. Ott volt az ígéret földjén, és az ígéret földjén is tudott zarándokként élni. Egyszer Isten így szólt hozzá, hogy emeld fel szemedet, és nézd körül. Amit látsz az országban, ez minden a tied, neked és utódaidnak adom. És Ábrahám nem ittasodott meg a hatalmas földi vagyont, hogy egy országot kapott Istentől, egy bőven termő hatalmas országot. Nem ittasodott meg még az Istentől kapott javaktól sem, hanem ő neki a legdrágább, tudjátok mi volt? Az Isten személye, a vele való szövetség, az Istenhez tartozás öröme, és azok az örökké való kincsek, amik nem kézzel foghatóak, bűneinek a bocsánata, amit Isten kegyelméből kapott. A szívében levő békesség, amivel ő zarándokként élhetett az ígéret földjén. Az Istennel való áldott órák, a mennyei áldások, a hit ajándéka, amelyet kincsként őrzött a szívében. Ez volt Ábrahámnak az első. Megkérdezi tőlünk egyébként Ábrahámnak az egész hite, amely prédikál ma is, hogy hogy vagy te a múlandóhoz való hozzáállással? Hogy vagy te a földi kincsekkel és a mennyei javakkal? A te szívednek az értékrendje, az mit mutatna? Hogy első a földi, első a pénz, aztán ja, hát majd utána marad egy kis idő, akkor lehet egy kis lelkivel is foglalkozni, de sokan mondták már nekem, tiszteltes úr, majd ha nyugdíjas leszek és nem kell pénzt keresni, akkor majd odaérek a templomba. Aztán soha nem értek oda. A szív állapota tükrözi, van-e ott hit? Mi ott az értékrend, és melyik mérték uralkodik abban a szívben? Ábrahám szívében gyönyörködött Isten, mert Ábrahámnak nagy javai voltak, júnyájai, több ezer juha volt, földi viszonylatban is azt lehetett mondani, hogy egy tehetős ember volt, de ő neki nem ez számított. Ha csak egyszerűen báránykája lett volna, vagy annyi se, neki akkor is a legdrágább, az Istennel való közösség, az Úr szövetsége, kegyelme, az örök üdvösség, amit Istentől kapott, ezek voltak. A második, amiben meglátszott Ábrahámnak a hite, az a gazdálkodása volt. A gazdálkodása volt. Ha elolvassátok gondosan Mózes első könyvét, akkor kiderül egy történetből Ábrahám szívében, hogyan élt a hit. Ugye, amikor Isten elhívta őt, vele ment az ő unokaöccse, Lót is, és a két rokon együtt érkezett az ígéret földjére, és együtt legeltették a nyájaikat, de a pásztoraik összevesztek. Összevesztek a legelőn, nem elég a két hatalmas nyájnak ugyanaz a legelő, úgyhogy Ábrahám oda szólt az ő unokaöccséhez, Lóthoz, pedig ő volt az idősebb, hogy nézd, ne legyen viszály köztem és közted, ne legyen viszály az én pásztoraim meg a te pásztoraid között, nincs-e előttünk az egész ország. Válasz magadnak legelőt, ha te jobbra térsz, én balra, ha te balra, én jobbra. Tudjátok, abban a patriarkális társadalomban az idősebb utasíthatta volna a fiatalabbat teljesen jogosan, hogy figyelj, én vagyok az öregebb, én ezt választom, te keressél magadnak más legelőt. És Ábrahámnak nézzétek meg a gazdálkodásában megmutató hitét, ő az idősebb, akinek a választási joga az első helyen lett volna. Ő le tud mondani a jobb legelőről, a jobb választásról, azt mondja Lótnak, hogy választ-e. Aztán nézzétek Lótnak a választását. Lót, aki a fiatalabb, választotta a Sodoma és Gomora környékét, azt mondja a Biblia, hogy a tüzes, kénköves eső előtt az olyan volt, mint az Úr kertje. A legjobb legelő Sodoma Gomora mellett volt. Lót választotta a legjobbat, elvonult csodálatosan, hogy mekkora üzletet csinált, és tudjátok, mi lett a következménye. Annak a vidéknek a kis városállamai több király fellázadtak a Kedorlaomer nevű király ellen, aki az egész területnek az uralkodója volt. Volt egy hatalmas csata, ezek a királyok ugye elvesztették a csatát, Lótnak is minden jószága oda lett. Aztán Sodoma és Gomora parázna bűnei miatt jött a tüzes és kénköves eső nem sokkal ezután, és Lót örülhetett, hogy az életét megmentette. Lót a gazdálkodásban követte az anyagi javak keresésének a módját, hogy honnan lesz nekem jobb, bővebb, gazdagabb, szebb, és elvesztett mindent. Ábrahámnak a hite le tudott mondani a jobb legelőről. Ábrahámnak a hite arra nézett, amit Isten ígért, és megnyert mindent. Amikor a mi pénzügyeinket intézzük, amikor hozzád csöngetnek be kölcsönkérni, akkor Isten megnézi, hogy a te hited hogyan áll a gazdálkodás dolgaihoz. A Biblia azt mondja, hogy amikor a szegénynek adsz, jó, megnyomott, megtetézett mértékkel adj, mert neked is Isten akkor olyannal fog mérni. Rengeteg helyen parancsolja a mózesi törvény, hogy légy bőkezű az országodban levő szegény testvéreddel szemben. Így fog téged megáldani Istened az Úr. Tehát ne a legrosszabbat adjuk, ne a szárazat, a lejártat, ne szűkmarkúan, szűkkeblűen, hanem legyünk mindig bőkezőek, ezt mondja a Biblia. Vajon hogyan gazdálkodsz? Hogyan intézed a pénzügyeidet? Gondolsz-e a melletted élő szegényekre? Fel vannak-e írva a mennyben a te alamizsnáid? Az új szövetségben Kornélius századoshoz így érkezik az angyal, hogy a te alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Hoppá! Isten megemlékezik az alamizsnáinkról. Ott az angyalvilág előtt megemlékeztek Kornéliusról, és arról, hogy ő hogyan adakozott. Hogyan adakozott a zsidó gyülekezetnek, a zsidó községnek, hogyan viselte gondját a szegényeknek, milyen nemes volt az ő pénzügyeiben, hogyan bánt a szolgáival, a családtagjaival, hogyan bánt a katonáival, még a szeretet adományait is, a szeretet legkisebb kifejezéseit is Isten Kornélius alamizsnáiként feljegyezte. Rólad mit jegyeztek fel? Vagy mit jegyeznek fel, testvér? Van itt egy nagyon nagy tanítás Ábrahámnak az életét illetően, mégpedig az, hogy mit jelent a jövevénység a gyakorlatban. Sokszor mondja ezt a Biblia, hogy jövevényként élünk, zarándokként vagyunk ezen a világon. Mit jelent ez a gyakorlatban? A zsidók 11-ből három vers van, ami különösen kifejezi, hogy mit jelent a jövevénység a gyakorlatban. A zsidók 11-ből olvasom a 10. verset, a 15-öset, meg a 16-osat, utána megnézzük részletesen. Tehát 10-es, 15-ös, 16-os versek. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Jövevénység a gyakorlatban. Van három szó, amelyről beszélnék nektek, az első pedig a váradalom. Váradalom. A zsidók 11. verse, amit az imént felolvastam, azt mondja, hogy jobb után vágyakozott. Olyan haza után, olyan város után vágyakozott Ábrahám, amelynek tervezője, alkotója az Isten. Tudjátok, az igazi hit az nem érzi jól magát ebben a bűnbeesett világban. Nem érzi jól magát ebben a világban. Az igazi hit vágyakozik, váradalommal van tele, egy olyan ország után, amely mennyei ország, amelynek építője, tervezője, alkotója az Isten. Az igazi hit az Isten mennyei királysága után epekedik. Szomjazik az a lélek ezután. És amikor nincs háború, amikor nincsen gazdasági válság, és esetleg olyan jól megy az embernek a szekere, az igazi hit akkor is várakozik, vágyakozik, tele van váradalommal az Isten királysága után, és az Istentől való igazi ország után. Várta azt a várost, így mondja az ige. Várta azt a várost, amelynek alkotója az Isten. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy te mennyire érzed jól magadat ebben a világban? Mennyire érzed jól magadat egy olyan világban, ahol tele van minden tisztátalansággal, káromkodással, ahol nem lehet úgy kinyitni a televíziót, hogy ne lenne tisztátalan beszéd, ahol a lemész a boltba, vagy a benzinkúton tankolsz, ott is folyamatosan tiszteletlenül beszélnek veled. Jól érzi-e a te lelked magát ebben a világban, vagy a te lelked állandóan bejelez, hogy de jó lenne már az Isten országa szerinti helyen lenni, az Isten mértéke szerinti országban élni. Ábrahámnak a lelke zarándok volt, jövevény volt ezen a bűnbe esett világon, és ő nem érezte magát maradéktalanul jól. Hadd hirdessem nektek, hogy minden hívő ember, minden igazán hívő így van. Nem érzi jól magát tökéletesen ebben a világban. Vannak itt örömeink, boldogságaink, de ez nem az igazi. Majd az odafenti. Abban a városban, amit Isten készített, amelynek ő a tervezője, alkotója, és ahol ő maga jelen lesz, ott lesz majd igazi boldogság, ahol otthon érezhetjük magunkat. Te mennyire érzed jól magadat ebben a világban? Óriási kérdés ez Ábrahám hitének. Aztán a második szó választás. Választás. A zsidók 11:15-ös verse azt mondja, hogy ha arra a hazára vágytak volna, ahonnan kijöttek, ahonnan kihívta őket Isten, hát lett volna módjuk visszamenni, választani azt. Ábrahám bármikor dönthetett volna, úgyhogy jobb nekem mégis Mezopotámia, itt hagyom az ígéret földjét, ott vannak az atyai földek, legelők, ott van az atyai ház, fogom magam Sárát, visszamegyek. Nem ment. Nem azt választotta. Az igazi hitnek, az igazi zarándoklétnek a választásban is megmutatkozik az értéke. Választás. Ábrahám nem a földit választotta, és az ősatyák, és a hívő hithősök nem a földit, a mulandót választották, hanem azt, amit az Isten ígért, és az Isten adott. Mózes 5. könyvének a 30. fejezetéből néha mondom az áldást, a 19. verset, ismeritek, hogy tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet. Hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass a szavára. Így élhetsz, így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te neked. Ott van előttünk a választás, ott volt Ábrahám előtt is. Az élet vagy a halál, az áldás vagy az átok. És a hit mindig választ. De a hit nem a halált választja, és nem az átkot választja. A hit mindig az életet és az áldást választja. Ábrahámnak a hite választott. Lót felemelte a tekintetét kívánsággal tele a bővízű, legelők felé, aztán elvesztett mindent. Ábrahám hittel emelte fel az ő tekintetét, és övé lett minden. A mi hitünk mit választ? Mindig választunk valamit. És Ábrahámról így írja az zsidókhoz itt levél, hogy visszatérhetett volna. Választatta volna újra, rosszul, de választatta volna azt a földet, ahonnan kihívta Isten. De nem azt választotta. Vannak, akik azonban visszatérnek a bűnbe, a régibe, arra a földre, jelképesen is értve, ahonnan Isten kihívta őket. A második Timóteusi levélben a 4:10. Vers, 2 Timóteus 4:10 így hangzik. Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Pál írja a római börtönből. Azt mondja, Démász elhagyott. Mert nem csak úgy, hogy elment valahova, mert dolga volt, mert jobban ragaszkodott ehhez a világhoz. Ő szerette a világot. Ott hagyta az apostolt, ott hagyta a hitútját, elment Tesszalonikába, visszament a világ életbe. A gazdag ifjú is meghallotta Jézus hívását. Aztán odaszaladt hozzá, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerem az örök életet. És akkor elmondja neki Jézus, hogy hát add el minden vagyonodat, aztán jöjj és kövess engem. Akkor szomorkodva ott hagyja az Urat, mert nagy vagyona van. És testvérek, így van bennem, hogy mondjam nektek, hogy mi jegyeztetik fel rólunk. Mi jegyeztetik fel rólunk? Démászról feljegyeztetett, hogy bár hallotta az Úr hívását, jobban ragaszkodott ehhez a világhoz, és nem ment tovább a hit útján. A gazdag ifjúnak nem tudjuk ugyan a további élete folytatását, de az a történet, ami feljegyeztetett, az arról beszél, hogy hallotta Jézus hívását, őt érdekelte az üdvösség, vágyott Istenhez tartozni, de jobban ragaszkodott a pénzhez, a vagyonhoz, és visszament a vagyonához, ott hagyta az urat. De sok emberről esetleg föl van írva a mennyekben, hogy hallotta az Isten szabadításának evangéliumát, oda is figyelt egy ideig, aztán visszatért az alkoholhoz, visszatért a testiséghez, a szenvedélyeihez, visszatért a cigarettához, visszatért parázna kapcsolataiba, mert jobban ragaszkodott azokhoz, alkoholhoz, bűnhöz, tisztátalansághoz, mint az Isten tiszta evangéliumához. Vajon mi jegyeztetik fel rólunk? Rólam meg rólad? Mihez ragaszkodunk jobban? Mit választ a mi hitünk? És a harmadik szó, pedig a 16-os vers, de így fogalmaznék, hogy honvágy. Ismeritek ezt a szót, honvágy. Amikor idegenben vagyunk hosszabb ideig, akkor érzünk honvágyat. Szeretnénk otthon lenni, ahol otthon érezzük magunkat. Ábrámnak a hite honvágyat érzett, de nem Mezopotámia iránt, ahonnan őt Isten kihívta, hanem a mennyei hazába vágyott. Oda, ahol Isten van. Ő neki oda volt honvágya. Nem döbbenetes, hogy ilyet munkál a hit? Hadd olvassam fel még egyszer ezt a 16-os verset. Fantasztikus, amit mond az ige. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Isten látja a mi szívünket, látta Ábrahámét is, hogy Ábrahám felvállalta az Istent, felvállalta az őt szerető Istent, a neki ígéreteket adót, és Ábrahám szíve honvágyjal volt az Isten országa után. És tudjátok, hogy mi lett ennek a következménye? Inkább így fogalmaznék, a jutalma. Az, hogy Isten is felvállalta az őt felvállaló Ábrahámot. Nem szégyelte, hogy Ábrahám őt Istenének nevezi. Sőt, számára várost készített. Isten elkészíti a hit ősatjának is az üdvösséget, mint ahogy valamennyi hívőnek is, aki a hitösvényére lépett és lép a világ kezdete óta. Ábrahám felvállalta az Istent, és Isten látta, hogy ez az élet az enyém. Isten gyönyörködött Ábrahám hitében, hogy ez az élet engem választott, utánam vágyik. Ez az élet én hozzám tartozik. És Isten felvállalja a benne hívőt. És ez a legmeghatóbb rész a mi hitünk dolgában, hogy az Isten felvállalja azt, aki őt keresi, és ő benne hisz. De volt egy sokkal korábbi felvállalás, amiről az evangélium beszél. A Jézus Krisztus által adatott evangélium. Ott a Golgotán, ott történt meg Isten részéről a legnagyobb felvállalás. Tudjátok, ott mi történt? Isten fia felvállalta te és az én bűneinket, fölvállalta a mi gonoszságainkat, fölvállalta a paráznaságodnak, tolvajlásaidnak, káromlásaidnak, minden hűtlenségednek, minden ítéletét, és fölvitte a keresztre. Isten szeretett és fölvállalt téged. Fölvállalta azt, ami szégyelni való, ami átok alatt van, ami ítéletre való, fölvállalt az összes szennyesünket, és fölvitte a keresztre, hogy te és én megtisztuljunk. Az Istennek a szeretete ott Jézus Krisztus evangéliumában egészen testet öltött. Krisztus engesztelő áldozatában az Isten minden fölvállalása nyilvánvalóvá lett, hogy kellünk neki, kell lesz neki, mert szeret, mert fontos vagy. És ezért hajlandó volt mindenre. Hajlandó volt arra, hogy a te mocskodat, a szégyenedet, azt, amit titkolni is kellene, annyira szégyenletes. Azt ő nyilvánosan magára vette, és annak ítéletét elhordozta. Ezt azért cselekedte meg Jézus, hogy a számodra készített városba te bemehess. Hogy a hit útjára, ha rálépsz, örökölhesd azt a várost, amit készített Ábrahámnak és a hit utódjainak. Ábrahám utódai a hit gyermekei. Ha te Ábrahám hite nyomdokaiba lépsz, akkor Ábrahám gyermeke leszel, utódja, és mint az Isten gyermeke Jézusban, örökölheted mindazt, amit Isten Jézusban neked ígért. Bűnbocsánatot, tiszta szívet, fehér ruhát lélekben, békességet, örök életet, üdvösséget. De vajon milyen a mi szívünk? Hogy vagyunk mi a Jézus felvállalásával? Emlékeztek, egyszer mondja Jézus, hogy aki szígyel engem és az én beszédeimet, e bűnös és parázna nemzedék előtt, azt majd az ember fiai szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalok előtt. Hányszor szégyelted Jézust? Amikor beszélhettél volna róla, de nem nyitottad meg a szádat. Hányszor szégyelted Jézust, amikor gúnyolták a keresztényeket, és te csendben lapultál, nehogy kitudódjék, hogy te hívő lennél, keresztény lennél. Hányszor maradtunk némák, szégyeltük azt, aki bennünket fölvállalt. Isten nem szégyelte Ábrahámot, és nem szégyelli ma is az Ábrahám utódait, a hívőket gyermekeinek nevezni. Jézus nem szégyelli az ő benne hívőket testvéreinek nevezni. Ezt mondja a zsidókhoz írt levélnek az eleje. Nem szégyel téged, pedig lenne szégyelni valód rajtad, rajtam, és Isten mégsem szégyel, mert szeret. Fölvállalt, és azt akarja, hogy a te életed ő hozzá tartozzon. Ő szolgált ezért, neked, érted, hogy te az örökre az övé légy. Megkérdezim az ige tőlünk, hogy van nálad a hitednek a cselekedete? Meglátszik-e életeden, cselekedeteiden, döntéseiden, a te értékeiden, értékítéleteden a te hited? Meglátszik-e a te választásod, hogy neked az örökkévaló kell, nem a mulandó? Milyen a te szíved váradalma? Van-e mennyei honvágyad? Merre tart az életed? Hova és kihez tartozik a te szíved? Nagyon nagy kérdés. Hova és kihez tartozik a te szíved? Felvállalod-e Jézust, az ő beszédeit, evangéliumát, a bűnös nemzedék előtt? Örömmel, hogy te őhozzá tartozol. Jézuson semmi szégyelni való nincs. A bűntelen szent Isten fián nincs szégyelni való, rajtunk lenne szégyelni való, és ő nem szégyel bennünket. Akkor miért szégyeljük őt a hitetlen világ előtt? Téged is felvállalt az Isten ott a Golgotán. Vajon te felvállalod-e őt? A csendes percben majd azért imádkozzatok, hogy hadd legyen olyan hitetek, amelynek meglátszanak a dolgai az életvitelben, a választásban. Legyen olyan hited, imádkozz ezért majd, amely váradalma, választása, honvágya az Isten felé köti a te életedet. És legyen olyan hited, amely mindig felvállalja őt, aki sokkal korábban felvállalta te minden szégyenedet, minden gonoszságodat szeretetből. Egy különös történettel fejezem be, talán emlékeztek még Pol Potra, a kambodzsai diktátorra, aki a 70-es években rettenetes gonoszságokat követett el. Pol Potnak Kambodzsában az volt az álma, hogy létrehoz egy olyan utópisztikus társadalmat, ami csak a mezőgazdaságra épül. Megszüntette az ipart, leromboltatta a bankokat, az iskolákat, úgy képzelte el, hogy nincs szükség sem a pénzre, sem vallási ideológiákra, nincs szükség értelmiségiekre, írásra, olvasásra, és az ő rezsimje, az ő brutális katonái kiirtottak 3 millió embert. 3 millió ártatlan embert. Kezdték a szemüvegesekkel, mert a szemüveges Pol Pot szerint az biztos értelmiségi, úgyhogy megölték az összes szemüvegest. Aztán bementek az iskolákba, és minden értelmiséginek a nevét ugye megtudták, kiirtották őket. Az elbújdoklóknak a neveit ugye kínzásokkal az elfogott lakosokból szedték ki. 3 millió embert ölt fel, mire 1979-ben kicsit felfigyelt rá a világ, hogy mi folyik Kambodzsában. 98-ban halt meg, 1998-ban Pol Pot, és nem vonták felelősségre. 4 fő emberét sikerült csak bíróság elé állítani. Végig bújdokolt, de fennmaradt egy különös történet az ő idejéből. Kambodzsában, bár Ázsiában van, volt föld alatti keresztjén egyház. Nagyon kevesen voltak, de igazi, újjászületett hívő keresztjének. Akik hittek a terror alatt is, a kínzások alatt is. Akiknek Jézus volt a reményük, és a hit útján éltek egy olyan országban, ahol nem volt szabad hinni, de még olvasni sem. Képzeljétek el, hogy ebben a véres időkben megérintette az evangélium Pol Pot egyik kínzó emberét, aki már sok embert megölt. És ez a kambodzsai katona megtért, Jézus élet. A föld alatti egyháznak az a gyülekezete, aki ismerte őt, és látták, hogy megtért, és az evangéliumot befogadta, nagyon nagy dilemma előtt állt. Ez a gyülekezet kellett, hogy döntsön arról, hogy befogadják ezt az embert, vagy számítani lehet arra, hogy az ördög majd fogást talál rajta, és vissza fogja rántani a múltba. Vissza fogja rántani a bűnbe, a rezsim hatalma alá, a gyilkolás, a kínzás rettenetes dolgaiba, a bűn gyönyörűségébe. De úgy döntöttek, hogy Isten gyermeke lett, befogadják. Egy ideig nem volt baj. Járt a titkos egyház gyülekezeti alkalmaira, járt a hitútját, ez az egykori smasszer, kínzó és gyilkos. Aztán képzeljétek el, hogy anyagi nehézségbe került, és az ördög fogást talált rajta. Megkeresték újra a rezsim emberei. Hívták vissza, hogy figyelj, segítünk, mindent megadunk, amit akarsz. Gyere, de áruld el, hogy most hova jársz, kikkel tartasz. És aztán ez az ember is választott. Nem úgy, ahogy Ábrahám. Választotta inkább a segítséget, választotta az ördög jobbját, visszament a régi munkájához, és feladta, elárulta a gyülekezetet. Azt a gyülekezetet megkínozták, kivégezték. Nézzétek Ábrahámot! Az ő hite választott. És ő kitartott a választás mellett minden körülmény között. Hidd el, testvér, hogy neked is az életedbe fog jönni az ördög. Vissza akar vinni arra a földre, ahonnan Isten kihozott. Bármilyen bűnnek a földje is volt az. Oda akar visszavinni az ördög. Fogást találni rajtad, visszavonzolni, visszavágyasztani téged oda, egészen, hogy oda epesszen vissza a te szíved, kísértésekkel, mindennel, és ha azt választod, elveszel örökre. Ábrahámnak a hite ma is prédikál. Ábrahám Istent választotta, és Isten nem szégyelte őt, hogy Istenüknek nevezzék. Őt, az ősatyák számukra várost készített. Neked is készített Isten egy csodálatos országot. De annyit kér, a te életed örökre legyen az övé. Mit választasz ma? Amen. A 229. dicséret második és harmadik verseit énekeljük, felelve az ige hirdetése, testvérek. 229. énekünknek második és harmadik verseit énekeljük, felelve az igére, figyeljünk az ének szövegére. Boldog az az ember, ki dicsért tégedet, és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. Hát legeltesed igéddel bolygónyájadat, és terelgessed lelkeddel juhocskáidat. Szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát, és adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk oltárodon elégjen, királyunk, mesterünk. És imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy láthatjuk a te igéd alapján hétről hétre, hogy milyen hitben tudsz gyönyörködni, milyen hitet keresel a mi szíveinkben. És köszönjük neked Ábrahámot, akinek élete prédikál még több ezer év után is. Szemléletjük az ő hitét, amely a te szívedet gyönyörködése indította. Vágyunk ilyen hitet kérni tőled, amilyen Ábrahám szívében volt. Olyan hitet, amely tudott az ígéret földjén is zarándokként élni, amely nem a földét, a mulandó és a kincseket tartotta legértékesebbnek, hanem a te ígéreteidet, a te szavadat, a veled való közösség édességeit, azt a szövetséget, amelyet te kötöttél ő vele. Ez volt szíve számára a legdrágább, hogy a tied lehet az élete, te meg az övé. Urunk, taníts bennünket, hogy meglássuk az igazi kincseket, az örökké való javakat, a mennyei kincseket, mint bűneink bocsánatát, az üdvösséget, az örök életet, a lelki fehér ruhánkat, békességet a szívünkbe. Hadd lássuk meg ezeket a kincseket a maguk értékében, hogy a legcsodálatosabb kincsek, javak ezek. Nem ennek a világnak mulandó aranya, ezüstje, pénze vagy vagyona. Köszönjük Istenünk, hogy beleláthatunk Ábrahám szívébe, hogy milyen váradalom égett abban, Milyen honvágy égett abban, és mit választott az ő szíve? Bocsásd meg, amikor a mi szívünk a mulandót választotta. És bocsásd meg, amikor a mennyei krónikákban mi rólunk úgy van felírva, hogy inkább ragaszkodtunk valami földihez, valami bűnöshöz, mint hozzád, aki szenthez, aki elhívtál végtelen szeretettel. Bocsásd meg, amikor a mi szívünkben nem a mennyei dolgok iránt ég a honvágy, nem a te örök országodra vágyakozunk, hanem jól érezzük magunkat itt ebben a bűnös világban. Bocsásd meg, amikor nem zavar a mellettünk való káromkodás. Bocsásd meg, amikor nem kapcsoljuk el a televíziót, pedig olyan dolog van benne, amely ítéletes és gyűlöletes előtted. Bocsásd meg, amikor tudunk nevetni azon, amin sírni kellene. Urunk, formáld a szívünket, a lelkünket, formáld a hitünket. Hadd lobogjon abban a te értékítéleted, a te kegyelmed átalakító munkája, dolgozzon bennünk minden nap szüntelenül, szent lelked által. És hadd váljunk olyanokká, akiket te nem szégyelsz, hogy Istenünknek nevezünk téged. Köszönjük, hogy a mi rengeteg szégyelni valónkat, mocskunkat, bűneinket, ott a Golgotán felvállaltad, elhordoztad azok ítéletét, hogy a mi életünk a tied legyen. Áldott légy ezért az örökkévaló áldozatért, evangéliumodért, szeretetedért. Köszönjük, Istenünk, hogy te bennünket választottál. Add, hogy a mi szívünk is mindig, minden helyzetben téged válasszon. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad te néked. Amen. Estének a záró énekünk 255. dicséretünknek a 5., 6., 7., 8. versei, tehát a 255-ös énekünket keressük ki, és az 5. versétől énekeljük a 8., tehát 5, 6, 7, 8, utolsó 4 verset énekeljük. Az 5. verse így kezdődik, e világon gonoszok gyökereznek, itt mindenkor hamisan cselekeznek. Thank you.